Olyan kérdések jönnek és olyan válaszok a kérdésekre, hogy sokszor félek, hogy nem vagyok méltó arra, hogy elmondjam azt, amit el kell mondani. Nem tudom úgy elmondani, hogy azt el kéne mondani. Ezért kérek mindenkit, hogy bocsásson meg nekem, hogyha nem beszélek elég érthetően, és hogyha nem érti meg azt, amit mondok, akkor mindenképp azt javaslom, hogy kérdezze mindenható Istent, mert válaszolni fog. Egy kedves barátomnak a nagymamája, akiről többször beszéltem, ő mesélte, hogy egészen pontosan a történet arról szól, hogy egy fiatal ember azt mondta neki, hogy elege van már az életből, meg akar halni. És erre azt mondta a barátom nagymamája, hogy várjon, fiatal ember, először még szenvedni kell. Ne siessen, fiatal ember, először még szenvedni kell. Miért kell szenvedni, ez a kérdés? Miért van ennyi szenvedés? Ez az öregasszony miért mondta annak a fiatal embernek, hogy ne siessen a halállal, mert először szenvedni kell? Miért van ennyi szenvedés a világban? És azt válaszoltam erre a kérdésre, hogy azért van ennyi szenvedés, mert az igazság nem kötelező. Ez az egyszerű válasz a kérdésre. Azért van ilyen sok szenvedés ebben a világban, mert az igazság nem kötelező. Elvileg most le is zárhatnám ezt a felvételt, mert a választ elmondta. Ez a pontos válasz a kérdésre. Azért van ennyi szenvedés ebben a világban, mert az igazság nem kötelező. Az igazság az maga Isten. Az igazság az maga az élet. Isten maga az élet. És Isten nem kötelezi az igazságot. Nem kényszeríti az igazságot senkire. A mennyekország az létezik. A mennyekországa ingyen van. Ajándékba adatik. Azonban nem kötelező. A mennyekországa nem kötelező. Az igazság nem kötelező. És mivel, hogy nem kötelező az igazság, ezért az Úristen adott az embernek teret és időt. Teret és időt. Mire? Hát, hogy szenvedjen. Szó szerint azért kaptuk a teret és az időt, hogy megtapasztaljuk, milyen Isten nélkül létezni. Hogy őszinte megbánásra jussunk. Hogy őszintén belássuk a bűneinket. Hogy őszintén lássunk befelé. És meglássuk, hogy mit tettünk. És őszintén meg tudjuk vallani Isten és ember előtt, hogy Isten nélkül az élet nem élet, az maga a halál. És Isten nem akarja kényszeríteni azt, hogy bárki is megvallja azt, hogy Isten nélkül az élet az maga a halál. A mennyekországa a legnagyobb ajándék. Itt a Földön a mennyekországának a lenyomata az nem más, mint a lelki béke. Akinek van lelki békéje itt a Földön, az valamelyest ismeri a mennyekországát. A lelki békét is Isten ajándékba adja. Ingyen ajándékba. De nem kényszeríti senkire. Az ő jelenlétét senkire nem kényszeríti. Ezért ad nekünk teret és időt, hogy megtapasztaljuk, milyen nélküle létezni. És nélküle a létezés szenvedés. Hogyha az Úristen kényszerítené az ő szavát, az ő igazságát az emberre, akkor nem lenne ennyi szenvedés. De valamiért úgy volt kedves neki, hogy adjon nekünk szabad akaratot. Hogy szabad akaratunkból döntsük el, hogy mi mit választunk, melyiket választjuk. Az életet, vagy pedig a halált. Az igazság az, hogy én meggyőződésem, hogy vannak emberek ezen a földön, akik több szenvedést láttak, mint én. Én test közelből nem láttam olyan sok szenvedést. Vannak, akik többet láttak, mint én. De mégis a lelki szemeimmel nagyon sok szenvedést láttam. Az Úristen megengedte, hogy lássam azt, hogy az emberek hogyan szenvednek. Betekintést nyerek az ő lelkükbe. Azt, amit ők eltakarnak, elrejtenek az ő mosolyukkal, vagy bármilyen pótcselekvéssel, vagy bármilyen poénnal, azt én meglássam, és nagyon sok embert láttam szenvedni, és látok szenvedni, most is. Sőt, az igazság az, hogy még magamat is látom néha szenvedni. És néha már azt is megkapom, hogy hálás legyek azért, hogyha szenvedhetek. Mert amikor szenvedek, akkor érzem a legközelebb magamat Istenhez. A kedves barátom tegnap meglátogatott, és azt mondta, hogy szilveszterkor ő eléggé szenvedett. Felnőtt embernél 39,5 fok láz az elég kemény. Nagyon fájt a feje, tűzben volt a feje, és közben imádkozott. És azt mondta, hogy hát az a szilveszter ilyen volt, ilyen beteges szilveszter volt számára, de nagyon halás. Igazi békés ünnepe volt neki, békés szilvesztere volt, mert közel érezte magához Istent, és közel érezte magát Istenhez. Tudott imádkozni. A prófét azt mondja, hogy aki testben szenved, annak megnyílik a látása, jobban lát. Akik szenvednek, a szenvedés által a lélek látni fog. Így fogalmazza a proféta. Azt hiszem, hogy Ézsaiás proféta fogalmazta így. A szenvedés által a lélek látni fog. Péter apostol pedig azt mondja, hogy ahogy Jézus testben szenvedett, fegyverkezzünk fel mi is azzal a gondolattal, hogy aki testben szenved, megszűnik a bűntől. Aki testben szenved, elszakad a bűntől. A test szenvedésén keresztül a lélek meglátja, hogy Isten nélkül minden szenvedés. Isten nélkül csak szenvedés van. Isten nélkül az élet, az maga a halál. És nyilván senki sem szeret szenvedni, én sem. Mégis, amikor az ember szenved, hogyha ő Isten gyermeke, megkapja azt a lehetőséget, azt az ajándékot Istentől, hogy szenvedés közben békessége van. Többen bizonságot tettek erről, hogy szenvedés közben volt békességük. Volt, aki sokkal többet szenvedett, mint én. Voltak vértanúk és mártirok, akik sokat szenvedtek, és a szenvedésükkel dicsőítették Istent. Ez hogy lehetséges, mennyire nonsens ez a kijelentés, hogy valaki a szenvedésével dicsőítse Istent. Igen. Szenvedés közben annyira közel voltak Istenhez, akkora lelki békességük volt, hogy azt el sem tudták rejteni. Börtönben Wurbrandék és más igaz keresztény emberek a kommunista börtönben keményen szenvedtek, és a szenvedésükkel dicsőítették Istent. Ez nem agy kontroll volt. Nem azt mondta, hogy jaj, hát nekem nem fáj, nem szenvedek. Nem, ez nem hipnózis volt, nem agy kontroll, hanem egyszerűen Isten ott volt velük a börtönben, az a gyermekeivel. A börtönőr látta azt, hogy Wurbrand imádkozik, és tilos volt imádkozni a börtönben. És azt mondta neki, hogy te nyomorult, miért imádkozol még mindig? A feleséged a másik börtönben van, egészen pontosan a Dunacsatornában. Ott dolgozik, ott halálra dolgoztatják. Te meg itt ebben a börtönben rohadsz. A gyermeket apa és anya nélkül van. Miért imádkozol? Érted, imádkoztam. Jött a válasz a kérdésre. És ez nekem teljes meggyőződésem, hogy ő nem dacolt. Wurbrand nem dacolt a börtönőrrel. Nem akarta őt bosszantani, hanem egyszerűen elmondta, hogy érted, imádkoztam. A szenvedés közben olyan áttörés történt, hogy már nem érezte a testét. Sok mártír, sok vértanú a testét már nem érezte. Isten megengedte, hogy gyötörjék őt, de csak azért, hogy ő megérezze, hogy milyen Isten jelenlétében lenni, amikor a test már nem számít semmit. Persze, hogyha testi szemeinkkel látjuk, vagy földi füleinkkel halljuk, hogy van szenvedés és lehet szenvedni, akkor az nem kívánatos. A testnek semmiképp nem kívánatos a szenvedés. Mégis mindenki szeretné, hogyha már meg kell halni, mindenki szeretne úgy meghalni, mint István, az első vértanú. Az apostolok barátja, aki hallgatta, hogy az apostolok miről beszélnek. Ott volt mellettük és folyton hallgatta, hogy az apostolok miről beszélnek. Valósággal ő szolgálta az apostolokat, hogy közben hallhassa az Isten országáról szóló beszédeket. És megtelt lélekkel teljes mértékben. És István volt az, aki felvállalta az egész vallási közösség előtt, a Sanhedrin előtt, hogy a zsidók szembeköpték Istent. Tehát rájuk olvasta az összes bűneiket. Óriási erővel és hatalommal beszélt. Az apostol cselekedeteiben van ez leírva, hogy István miket mondott a Sanhedrin előtt, a vallási vezetők előtt, a farizeusok előtt. És végül pedig egyszerűen nem tudták elviselni azt, amit István tett. Úgy döntöttek, hogy halálra kövezik. És miközben Istvánt kövezték halálra, ő bekerült abba az állapotba, amiben Jézus is volt, amikor a kereszten halálra kínoszták őt. Azt mondta, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek. És tündökölt az arca, mint az angyalok arca, István arca. Ezt mindenki szeretné, én is szeretném. De szenvedni nem szeretnék. Senki sem akarna szenvedni. És az igazság az, hogy nekem teljes meggyőződésem, az Úristen sem akarja, hogy szenvedjünk. Nekem meggyőződésem, hogy Jézus, amikor ő testé lett Jézusban, a mindenható Isten, hogy nekünk testben a megragadt embereknek megmutassa a szélet útját. Ő azt azért vállalta, hogy nekünk ne kelljen szenvedni, fölöslegesen, hanem inkább kívánjuk meg az igazságot. Ő azért tette azt, amit tett Jézus, hogy az igazságot kívánjuk meg, kívánjuk megismerni, mert ő tudta, hogy az igazságban fel lehet oldódni. Feloldozás van az igazságban. Hogyha valaki az igazságot megismeri, az igazságban feloldódik és szabad lélekké válik. Aki szenved, az is szabad lélekké válhat. Ezért engedte meg az Úristen a zsidóknak is a szenvedést sokszor, és az igaz keresztényeknek is Isten megengedte a szenvedést. És amiről én most beszélek, azért beszélek, hogy elmondjam, hogy ugyanez fog mostan történni. Az Úristen megint meg fogja engedni a szenvedést. Elképzelhető, hogy újból lesznek munkatáborok, meg fematáborok, meg haláltáborok, ahol sokan szenvedni fognak. Sok embernek a teste szenvedni fog, és sok lélek megmenekül. Sokkal több lélek fog megmenekülni a szenvedésben, a közelgő szenvedésben, legyen az éhínség, vagy fájdalom, vagy betegség, vagy kényszermunka. Sokkal több lélek fog megmenekülni a szenvedésben, mint most ebben a szabad Európában, ahol mindenki bőségesen ehet és ihat, és azt csinál, amit akarhat. Ezt mondja az Úr. Az Úr nevében szólok. Az Úr nevében mondom, amit mondok. Meg fogja az Úristen engedni ismételten az, hogy szenvedjünk. Akik menthetők, azoknak mindenképp Isten meg fogja engedni, hogy szenvedjenek. Akik menthetetlenek, mert annyira kővé vált a szívük, és a lelkük már annyira eltorzult, lehet, hogy ők nem fognak szenvedni, nem egyszerűen csak felborulnak, és szívinfarktus is felborulnak. De a lelkük kárba veszett azoknak. A lelkük elvész az ilyen embereknek. Boldogok, akik szenvednek az igazságért, ezt mondja Jézus. Boldogok vagytok, hogyha üldöznek titeket az én szavam miatt, az én nevem miatt, és minden rosszat és minden gonoszságot mondanak rólatok az én szavam miatt, az én nevem miatt. Aki testben szenved, elszakad a bűntől. A szenvedés által a lélek látni fog. Az Úristen nem ezt akarta. Ő felajánlotta számunkra a lehető legegyszerűbb, és legegyenesebb, és legrövidebb útat Jézus szavai által, de nekünk az nem kell. És ezért van a szenvedés. Azért van a szenvedés, hogy a lélek ne kelljen elkárhozzon, ne kelljen kárba vesszen. Van tér, és van idő. És a téren is az időn belül, a tér is az idő korlátain belül van szenvedés az embernek. Mert noha a szenvedés rossz, a szenvedés kevésbé rossz, mint a halál. Azt mondta talán Jeremiás proféta, azt javasolta Izraelnek, hogy adják meg magukat a babiloni sereggel szemben, mert ők túlságosan erősek, és Isten velük van. Isten engedni fogja a babiloni seregnek, hogy legyőzze őket, mert ők bűnben voltak, és Isten nem áll a bűnösök mellé. Egészen pontosan az ő népét nem védi meg, hogyha ők bűnt dédelgetnek és rejtegetnek a szívükben. És azt javasolta Jeremiás proféta a népnek, a királynak, hogy adja meg magát, mert jobb fogságban lenni, mint a halálban. Érthető emberek, hogy miért van szenvedés? Ha valaki megérti, miért van szenvedés, valóságosan megérti, miért van szenvedés, teljesen biztos, hogyha majd szenvednie kell, meg fogja tudni köszönni a mindenható Istennek, hogy ő szenvedhet. Mert a szenvedés által a lelke látni fog. A szenvedés által a lélek megszűnik a bűntől. Ez a lényeg, emberek. Hangsúlyozom, Isten nem akarta. Isten nem szadista. Nem akarja szenvedetni az embert. Azért adta a teret és az időt számunkra, hogy ne kelljen a lélek elvesszen, kárba vesszen, örökre elvesszen, hogy maradjon meg, hogy tapasztalja meg a saját bőrén, ami idéglenes, a bőrruha, az idéglenes, tapasztalja meg a saját bőrén, hogy mit jelent Isten nélkül élni, és tudja eldönteni, saját belátást nyerjen arról, hogy akar-e ő Isten nélkül létezni a saját feje szerint, a saját intelligenciája szerint, a saját rész tudása, a saját rossz tudása szerint. Akar-e ő létezni? Vagy inkább azt mondja, hogy Uram, itt van a maradék életem, vedd át az irányítást, könyörülj rajtam, nem akarok már tovább kontrollálni semmit, sem az én életemet, sem a mások életét. Tegyél újból gyermekké, mint a tékozló fiú, aki visszajönt az atyához, hogy hát, ha visszafogadná itt az atya, legalább szolgának. És az atya tárkarokkal várta, és visszafogadta őt a fiának. Ezt teszi a mindenható Isten mindenkivel, minden megtérő bűnössel. Visszafogadja őt az ő házába. A tékozó fiú is szenvedett, mert amikor eltékozolta minden vagyonát, akkor a disznók moslékát ette, nem volt más eledele. És arra gondolt, hogy otthon még a szolgák is sokkal jobban vannak, mint ő. Sokkal jobb a sorsuk, mint neki. És úgy gondolta, hogy visszamegy az atyához, és megkéri tőle, hogy hát ha legalább szolgának visszaveszi őt, mert ő nem méltó arra, hogy visszamenjen az ő házába, mert az ő vagyonát eltékozolta, de megalázta magát, és megpróbálta, hogy hát ha az atya őt visszaveszi, legalább szolgának. De az atya örömmel, tárkarokkal fogadta őt, és ünnepet rendezett az ő hazajövetelének a tiszteletére, örömére. Megünnepelte azt, hogy az ő fia el volt veszve, de megtaláltatott. Az ő fia halott volt, de feltámadt. Kapott ő is időt és teret magának, a tékozló fiú, aki én voltam, hogy megtapasztalja, hogy milyen Isten nélkül. És kapott rengeteg hívó szót, hogy nem akarnál visszajönni hozzám, nálam van étel, van eledel, van öltözet, van ruha, van öröm, van játék, van békesség. És azt mondtam, hogy nem, még tart az én vagyonom, nekem még van időm, még fiatal vagyok, még erős vagyok, még népszerű vagyok, nem megyek vissza. Nekem jó nélkület, ezt mondtam az atyának, fiatalabb koromban. És az atya engedte, hogy tapasztaljam meg, hogy milyen az idő múltával, milyen nélküle létezni. Akkor, amikor már nem vagyok annyira fiatal, nem vagyok annyira erős, nem vagyok annyira gazdag, amikor már fogytán a tér és az idő egyre szűkebb számomra, és azt tapasztaltam, hogy a halálba torkollik, a pusztulásba torkollik az én életem. És azt mondtam, atyám, könyörű rajtam, mindent elrontottam. Eltékozoltam a vagyonodat, amit rám bíztál, amit adtál nekem. A teret és az időt mind eltékozoltam. Nem vagyok méltó, hogy visszafogadja a hajlékodba, de hogyha megfogadsz engemet szolgádnak, akkor én annak is örülni fogok, mert nálad a szolgák is sokkal jobban vannak, mint én, a te házadon kívül, mint csavargó. És az atya örömmel, tárkarokkal várt engemet vissza az ő házába. Megengedte, hogy szenvedjek, de csak azért, mert az ő országa nem kötelező. Az igazság nem kötelező. Azt akarta, hogy szabad akaratomból mondjam ki, hogy nekem jó itt lenni, az atyával lenni. Amikor Péter, János és talán Jakab Jézusra felmentek arra a hegyre, ahol Jézus találkozott Mózessel és Illéssel, akkora volt Istennek a dicsőség ott a hegyen, amikor megjelent Mózes és Illés, és beszéltek Jézussal, hogy ők teljesen megrészegültek Isten jelenlététől. És ilyen zavartá váltak, nem tudták, hogy mit mondjanak. Azt mondták neki, hogy Uram, jó nekünk itt lenni, hadd építsünk sátrat. Egyet neked, egyet Illésnek, egyet Mózesnek. Tehát ők onnit már el sem akartak menni. Isten dicsőségétől megrészegedtek valósággal. Péter, János és Jakab. Atyám, jó nekem itt lenni, veled lenni. De ezt úgy mondom, hogy Isten nekem is megengedte, hogy tékozoljak. Megengedte, hogy belemenjek a bűnbe. Megengedte azt is, hogy fájjon a bűn. Mert ő tudja, hogy Isten nélkül az a fájdalom, az elviselhetetlen, elhorozhatatlan, az már maga a pokol. Megengedte, hogy itt a térben és az időben szenvedjek. Ha én első perctől ismertem volna az ő szavát, az igazságot, és kerestem volna az ő szavát, akkor nem kellett volna annyit szenvedjek. Kevesebbet kellett volna szenvedjek. És vannak emberek, akik rengeteget szenvedtek hozzám képest, és ők is megúszhatták volna. De minél gazdagabbak voltak az emberek, annál távolabb kerültek Istentől, mert a saját gazdagságukban bíztak, a saját erejükben bíztak, a saját értelmükben bíztak. Minél többet tanult az ember, annál intelligensebb lett, annál inkább felfúvakodott, és azt hitte, hogy az ő tudománya megvédi őt mindentől. Az ő tudománya biztosítja számára a megélhetést, az anyagi jólétet, az időt, a jó időt, a teret és mindent. De mindenkinek előbb-utóbb csalódnia kell. A legsikeresebb embernek, a leggazdagabb embernek, a legszebb, a legnépszerűbb embernek egyaránt csalódnia kell. Mert azon kell, azon kapja magát egy napon, hogy amit ő kincsnek és értéknek hitt, mindent elveszít, kivétel nélkül. És hatalmas szenvedéseket láttam, a lelki szemeimmel, a testi szemeimmel is láttam kemény, brutális szenvedéseket, főképp ugye hát Indiában is. Hatalmas szegénység, hatalmas szenvedések. És én is tapasztaltam elég kemény szenvedéseket, és láttam a saját szemeimet, szemeimmel, apámat kimolni a világból. Brutális szenvedések közepette, és a szenvedés látványa mindig lesokkolt, és arra készített, hogy gondolkozzak el azon, hogy miért kell az embernek így szenvedni, és mi a garanciám arra, hogy egy napon én is nem fogok úgy szenvedni, mint apám, vagy bárki más, akit láttam szenvedni. És mivel nem tudtam, hogy az emberek miért szenvednek, talán kellett jöjjek, hogy nekem nincsen semmi garanciám arra, hogy el fogom tudni kerülni a szenvedést. Tehát még csak azt sem értem, hogy miért van a szenvedés. Hogy kerülhetném el a szenvedést, amikor nem is értem, hogy miért van a szenvedés. De mindenható Isten tudta, hogy miért van a szenvedés, és megadta a legnagyobb kincset. Ezt a kincset, hogyha valaki hallja ezt a felvételt, kívánom, hogy valamiképp kapja meg, kérje, fohászkodjon, alázza meg magát a teremtő előtt. Mert hogyha valaki megkapja az igazság szeretetét, a világ legnagyobb kincsét, akkor azzal nagyon sok szenvedést, fölösleges szenvedést elkerülhet. Persze minden szenvedést nem kerülhetünk el, én sem tudok elkerülni minden szenvedést, mert már sokszor attól is szenvedek, hogy ezeket a felvételeket készítem, mert olyan kemény témákról van néha szó, hogy gyötrődök a lelkemben én is, és botlik a nyelvem, nem tudok beszélni, főképp mostanában úgy érzem, hogy egyre kevésbé tudok beszélni, botlik a nyelvem. Persze ezt sem én akarom eldönteni, hogy meddig fogok beszélni, addig, amíg az Atya megadja nekem, mennyi Atyánk, hogy beszéljek. Amíg adja, hogy a nyelvem pörögjön, és tudjak értelmes szavakat formálni, addig beszélni fogok. De el kell nektek mondjam, hogy igen, van olyan, hogy szenvedve beszélek, mert én látom a lelki szemeimmel, hogy miről beszélek. Egy kedves barátomnak a története jutott eszembe, amiről már többször beszéltem. Gyönyörűséges történet. Mi a szép a szenvedésben, emberek? Az a szép a szenvedésben, ahogy mondta Kinga, énekelte Kinga, hogy veled mindennek van értelme. Tehát még szenvedni is, még a szenvedésnek is. Istennel még a szenvedés is gyönyörűséges. Vele minden gyönyörűséges. Nem csak a jólét, nem csak a jó lakás, hanem a szegénység is, és a szenvedés is Istennel gyönyörűséges. Ezt én is megtapasztaltam. És más is megtapasztalta ezt. Sokan megtapasztalták. Akik Istenhez forultak, mindenki megtapasztalta, hogy Istennel még a szenvedés is gyönyörűséges. Tehát jobb Istennel szenvedni, mint Isten nélkül szórakozni például. Azt is próbáltam. Ott voltam a Bahamákon, gyönyörűséges hely, egzotikus sziget, mint a filmeken, és egyszerűen unatkozta. Azt kérdeztem, hogy mit keresek itt. Szenvedtem, a lelkem szenvedett. A lelkem szenvedett, mert Isten nélkül voltam. Én szórakoztam végül is, mert amit csináltam, a szórakozás volt. Ilyen jetskikkel, ilyen wave-runnekkel járkáltam a szigetek között, vittem a turistákat. Tehát ilyen igazi ilyen mesébe illő, mint a Baywatch-ban. Olyan munkám volt a Bahamákon, a szigeteken. De Isten nélkül voltam. Ott nem szenvedtem fizikailag, de a lelkem az sírt, zokogott. Nem tudtam, hogy miért persze. Hogy van az, hogy itt vagyok a világ egyik legszebb helyén, és nincsen békessége. Hát ezért, mert Isten nélkül voltam. És volt olyan, hogy betegségben voltam, súlyos betegségben, szenvedtem durván, a testem szenvedett, és hatalmas békességem volt, mert az Atya velem volt, ott volt mellettem. Ezt az emberi értelem, az emberi elme fel nem foghatja. A kedves barátom elmesélte a történetüket az ő volt férjével. Elmondta, hogy mikkel mentek keresztül, hogy ismerkedtek meg, hogy váltak szét, hogyan került bele az ezotériába, a New Age-be, az okkultizmusba, különböző hazug vallásokba, tévegésekbe, hogyan történt a házasságtörés, a paráznaság, meg minden, aminek következtében az ő volt férje, ugye hát a bűn következtében kapott egy agyvérzést, és az első agyvérzésből felépült viszonylag jól, állítólag. A következő után az történt, hogy ő ágyba került. Hosszú időre. Tehát korábban neki bármilyen örömei voltak, tegyük fel, sör, alkohol, szex, vagy bármilyen testi, földi öröm, egyszerre mindent elveszített. Ágyba került, meg sem tudott mozdulni, beszélni nem tudott, hallani hallott, de kommunikálni nem tudott az ő környezetével. És én már nem is emlékeztem pontosan, hogy mennyi időt volt ő a kórházban, a kórházi ágyon, mozdulatlanul, úgyhogy nem tudott kommunikálni, nem tudta elmondani, hogy viszket az ő orra, vagy viszket az ő füle, valaki vakarja meg, vagy hogy kell bicézzen. Nem tudott semmi sem kommunikálni. Úgy élt, mint egy szobanövény. Létezett és volt értelme neki, de kommunikálni nem tudott. A testét semmire sem tudta használni. Az ő lelke meg volt kötözve a kórházi ágyon, hosszú időn keresztül. és rákérdeztem a kedves barátomtól, hogy mennyi időt is volt az ő férje, volt férje a kórházi ágyon. És azt mondta, hogy 7 évig. Én úgy emlékeztem, hogy valami, vagyis nem emlékeztem, hogy igazából, de arra tippeltem, hogy hosszú időn keresztül ott volt a kórházban, tehát több hónapon keresztül. De rákérdeztem, és azt mondta, hogy 7 évig. 7 évig feküdt mozdulatlanul. Csak akkor mozdult meg, amikor őt megmozdították, megmosták, vagy letörölték, vagy újra pelenkázták, hogy ilyeneket csináltak vele. 7 éven keresztül feküdt mozdulatlanul. Valaki el tudja képzelni, szerintem ez hülye kérdés, de mégis felteszem. Valaki el tudja képzelni azt, hogy az ember mit élhetett meg? Akkor egy olyan ember, aki épp egészséges, biztos jóképű, kemény férfi volt, magas férfi volt, evett, ivott, élvezte az életet a testével. És egyik percről a másikra megszűnt minden. Minden örömforrás megszűnt, minden eltűnt, minden. Feltetőleg a látás az nem szűnt meg. Tehát azt hiszem, hogy látni látott. És már én sem emlékszem egészen pontosan az ő állapotára. Látni látott, de nem tudott kommunikálni semmilyen módon a környezetével. 7 éven keresztül szenvedett. Ez alatt az ő volt feleségét Istennek a lelke megragadta, és megmentette. Az Úr Jézus szava oda ment hozzá, őt megszólította, és elhívta az életre. Nehézségbe helyezte, fájdalomba helyezte a mindenható Isten őt is. Őt is megszenvedtette. Feltörte az ő szívét, az ő kemény szívét, az ő kőszívét, feltörte. És beszélt hozzá, és hívogatta. Mindaddig, amíg ő is úgy döntött, hogy kíváncsi, hogy megismerni a mindenható Istent, az Úr Jézust, az ő szavát. És amikor kezdte megismerni Istennek a szerelmes levelét, amit ő Krisztus által adott az emberiségnek, akkor ő is szerelembe esett az igazsággal, az élő Isten szavával. Befogadta a Krisztusnak a beszédét az ő szívébe, megbocsátást nyert, nyertek az ő bűnei, és Isten gyermekévé vált, szabaddá vált. De az Úristen nem csak őt akarta megmenteni, hanem az ő volt férjét is, a nyomorultat, aki ott feküdt a kórházban, 7 éven keresztül, egy helyben, mozdulatlanul. És a szívére helyezte a volt feleségnek, hogy menjen be az ő férjéhez, és mondja el neki azt, hogy mi történt vele. Mondja el neki úgy, ahogy történt, hogy az Úristen számára megadta a legnagyobb ajándékot, megkapta a bűnei bocsánatát a Krisztus kezéből, és ő szabad lélek, és Isten gyermeke, és hogy Isten ezt a lehetőséget számára is felkínálja. Persze én most nem úgy mondom, hogy ő mondta, mert ő lélek által mondta, Istennek a jelenlétében mondta, az ő volt férjének, és biztos azt is elmondta, hogy megbánta a bűnét, megbánta az, hogy házasságtörés történt közöttük, hogy bűnbe estek mind a ketten parázasságba, és házasságtörés történt. És ezt ő bánja. Annyira bánta, hogy teljes szívéből vágyott arra, hogy újból hozzámenjen a férjéhez. Azt kérte a mindenható Istent, hogy adja meg neki ezt a lehetőséget, hogy újból hozzámenjen a férjéhez. Noha tudta, hogy a férje feltetőleg többet soha nem fog járni, sem beszélni, semmit nem fog. De érezte, hogy ő az a férfihez tartozik, és hogy kívánta helyreállítani azt, amit elrontott, de nem tudta helyreállítani, mert a helyreállító azok nem mi vagyunk. A bűn elkövetői mi vagyunk, de a helyreállítók nem mi vagyunk. Az ember nem tud helyreállítani semmit. Semmit. Maximum kívánni tudja, hogy bárcsak ne követtem volna el a házasságtörést, a parázasságot, a bűnt. Bárcsak nem mentem volna bele az okkultizmusba, az ezotériába, jóga, reiki, szellem, tudományok, iskolák, tanfolyamok, ingázás, varázslás, és minden olyan dolog, ami Isten előtt utálatos. Ő őszintén megbánta, és ahogy elmondta a volt férjének, hogy mit tett vele a mindenható Isten, hogy lehajolt hozzá, nyomorulthoz, és az ő lelki sebeit begyógyította, és elmondta, hogy őt is éppen úgy szereti, mint őt, és neki is felkínálta ezt a lehetőséget. A volt férjének elkezdtek csorogni a könnyei. Erre már volt reakció. Ez a Krisztus szavának az ereje, Isten szerelmének az ereje. Ez a férfi 7 éve keresztül szenvedett. Egyszerűen felfogadatlan. Nem tudom elképzelni. Senki sem tudja elképzelni, mit jelent, hogy 7 éven keresztül egy helyben fekszel. Mindez szobanövény. És nem tudsz kommunikálni senkivel. Semmi örömöd nincs abból, ami korábban volt. De ő, amikor hallotta az evangéliumot, a szenvedés által 7 év szenvedésre volt szüksége, ahhoz, hogy az ő szíve felpuhuljon, hogy az evangéliumnak az ereje áthatoljon az ő szívén, és szabad akaratából, gyermeki kívánsággal kérje ő is az ő lelkében a megváltás ajándékát, a bűnei bocsánatának az ajándékát, és megkapta emberek. A könnyei folytak ennek az embernek. És a kedves barátom is megkapta, teljesült az ő kívánsága, mert Isten elhitte neki, hogy ő megbánta a bűneit. És noha a házasság nem történt meg, mert a férfi nem sokára, miután megkapta az evangéliumnak az ajándékát, a bűnei bocsánatának az ajándékát, az újjászületés ajándékát, hazament, hazaköltözött. 7 év szenvedés után hazaköltözött. Az atyához, a mennyek országába. Viszont az én kedves barátom, ő tudta, hogy Isten elfogadta az ő kívánságát, az ő kérését. És ő már nem parázna nő. Isten nem úgy tekint rá, mint egy parázna nőre, hanem úgy, mint özvegyre. Ő már nem parázna nő, nem elvált asszony, hanem özvegy. Egy olyan özvegy, akinek van békessége. Van békesség a szívében. Miért van annyi szenvedés? Azért, hogy kevesebb lélek vesszen el, kevesebb lélek torzuljon el teljesen. Miért van gyógyíthatatlan betegség? Azért, hogy néhány lélek meggyógyuljon. Mert hogyha volna, ha minden betegség, minden fizikai, testi betegség gyógyítható volna, akkor jóformán egyetlen lélek sem gyógyulna meg. Egyetlen lélek sem tudna visszamenni a mennyek országába. Egyetlen lélek sem tudna feltámadni, mert van testi jólét, vannak testi örömök, földi élvezetek. Minek nekünk mennyország? Minek nekünk Isten? A nyugati világban már nem szenvedések vannak, hanem horrorisztikus történetek, gyilkosságok és öngyilkosságok. Ők megúszták a szenvedést. Volt vitamin, modern orvos tudomány, teljesen elkerülték a szenvedés lehetőségét, és azzal együtt a lélek feltámadásnak a lehetőségét is elkerülték. Ez történt nyugaton. Sokan Székelyföldről, Magyarországról kimentek nyugatra, Olaszországba, Németországba, Hollandiába, Amerikába, Kanadába, Ausztráliába, és elkerülték a szegénységből származó kényelmetlenséget, szenvedést, és sok más szenvedést elkerültek. Nem szenvedtek testben, de a lelkük kihűlt, érzéketlenné vált, a lelkismeret teljesen kialudt. És noha Isten számukra is felkínálná az újjászületés lehetőségét, hogy a lelkük feltámadjon a lelki halálból, de már nincs ami, nincs aki feltámadjon. Megúszták a szenvedést, irilésre méltó volt az ő életük, de ennyi, a lelkük elveszett. Mit ér az embernek, hogyha az egész világot megnyeri is, és minden szenvedést elkerül, de az ő lelkében kárt val? Ezt kéri Jézus. Ha abban mérjük a sikert, hogy az ember elkerült a szenvedést, akkor nyilván a nyugatiak, a gazdagabbak, szerencsésebbek, mint mi, itt keleten. Akiknek kijutott valamennyire, valamilyen mértékben a szenvedésből is. A fájdalmakból, a vitákból, a harcokból, a küszködésekből, a küzdelmekből, és még az éhezésből is, főképp itt a kommunizmusban. Látszólag mi nagyon rosszul jártunk, így van-e? De Isten szeme másképp látta. Ő úgy látta, hogy a szenvedés által a lélek látni fog. És aki testben szenved, elszakad a bűntől, megszűnik a bűntől. Ezért engedte meg Isten a szenvedést, hogy elkerüljük a kárhozatot, mert a mennyek országa nem kötelező. A mennyek országába be lehetett volna jutni az igazság szeretete által, az igazság cselekvése által, a hegyi beszéd megcselekvése által, amit mond Jézus. Azáltal bárki beléphetett volna a mennyek országába, de az nem kellett. Annál sokkal szebb ígéreteket hallottunk mi a földi guruktól, a papoktól, vallási vezetőktől. Tehát az igazság nem kellett, és maradt utolsó lehetőségként a szenvedés. Akár a szegénység által, bár ez nem jellemző gazdag Európára, de betegség által, fájdalom által, megtöretetés által, csalódás által a szenvedés. És a szenvedés egy ilyen utolsó mencsvár a lelkek számára. Egy olyan mencsvár, egy olyan vár, ahol az embernek a lelke felébredhet, megláthatja az igazságot, a valóságot, hogy az Isten nélküli élet, az emberi intelligencia szerinti élet, az emberi tervek szerinti élet, az maga a halál, maga a kárhozat. És aki ezt meglátta a szenvedés közben, az teljesen biztos, hogy nem fogja bánni utólag, hogy ő szenvedett, neki szenvednie kellett. Talán az én földi édesapámnak sem fáj már az, hogy neki szenvednie kellett. Talán most utólag ő sem bánja, hogy sokat kellett szenvednie, mert ő nem ismerte a Bibliát, ilyen hithű katolikus volt, úgymond. Templomba is elment, a kocsmába is el, és mindenhova. ahova lábai vitték. De jó szándékú, jóra való ember volt. Talán az Úristen megmentette az ő lelkét a szenvedés által. Elmondok még egy történetet a szenvedésről. Amúgykor néztem meg egy... Van egy érdekes csatorna YouTube-on, valaki gondolja, akkor nézze meg. Az a neve, hogy Soft White Underbelly. Puha, fehér, alhas. Így jön ki. Egy fotósnak a blogja, YouTube csatornája, és olyan érdekes alanyokat hív be a stúdiójába, akiket ő lefotóz. De meg is interjúhol. És a múltkor elém került egy érdekes alany, érdekes felvétel, amelyben egy fiatal hölgy beszélt, akinek ki volt folyva az egyik szeme, vagyis hiányzott az egyik szeme. És nem is tudom pontosan, fentanil, valami ilyesmi, függő volt. Egy nagyon erős kábítószer, ami nagyon sok embert megöl Amerikában, és világszerte. És a szerencsétlen nő nagyon rossz állapotban volt. Amúgy ilyen szépike volt, tehát látszott rajta, hogy ilyen szép kis olyan gyermetek arca volt, meg minden. De nagyon fáradt volt, és be is volt lőve, úgy gondolom. És kérdezte a fotós, hogy mi történt az ő szemével. És elmondta, hogy hát az, hogy ott, ahol él az utcákon, ugye, mert hajléktalan volt. Neki is volt gazdagabb, hát iskolázott, értelmes hölgyről van szó. Volt egy gyermeke, ő is elvált, tehát házasságtörés történt, paráznaság. Kikerült az utcára, és ott ugye, mint hajléktalan, elég sokat szenvedett, nélkülözött, ételhiány, meg hideg, meg minden, ugye, amivel jár a hajléktalan élet. És nyilván a drogfüggőség az, ami tömegesével öli meg az embereket Amerikában. És azt mondja, hogy az emberek annyira vannak, annyira drogfüggők, hogy amikor nincs, amit szívjanak, mindent elszívnak, amit lehet. És a fű meg a különböző szereket úgy használják, hogy valamilyen erős tárgyat átforrósítanak, például fémet, és a forró fémmel megégetik azt a növényt, vagy azt a drogot, azt a port, vagy bármit. És annak a füstjét beszívják, és így drogoznak. Nem tudom, hogy mi a neve ennek a módszernek, teljesen mindegy. És némelyek például annyira drogfüggők, annyira kell nekik a füst, hogy a saját bőrüket is megégetik ilyen átforrósított tárgyal, és annak a füstjét szívják, és attól is beáll, attól is bedrogoznak, attól is elkábolnak. És egy alkalom azon kapta magát az a hölgy, Ashley úgy hívják, hogy megfogták néhányan, és az egyik egy ilyen átforrósított eszközzel kiégette a szemét, és elszívta, úgymond, annak a füstjét szívta. Tehát horrorfilmen sem láttam még ilyent. Régebb néztem horrorfilmeket, de ilyent nem is tudnék elképzelni. Tehát a másik a szemét szó szerint elszívta, kiégette, és annak a füstjét szívta. Bele sem merünk gondolni, hogy ez mekkora fájdalom volt ennek a nőnek. És beszél az ő életéről ebben a interjúban, ebben a riportban, riportfilmben, és megkéri a riporter, a fotós, hogy van-e valami, amit bán az ő életében? Mit bán? Azt mondja, hát valamilyen mértékig mindent bánok, azt mondta erre a nő. De talán mindennek úgy kell történni, hogy történt. Minden okkal történt. Aztán némelyek azt mondják, hogy minden Isten akaratával történik. Ezt mondta ő. És akkor a riporter megbotránkozott, hogy hát az, hogy valaki elszívta a szemedet, az Istennek az akarata. És erre az a hölgy azt mondta, hogy talán. És én ledöbbentem. De az, hogy talán, ezt ő úgy mondta, hogy teljes elfogadással őt nem lázadt fel. Tehát nem azt érzékeltem, hogy ő utálja azokat az embereket, akik kiégették az ő szemét, hogy haragszik rájuk, vagy meg akarja bosszulni. Semmi ilyent nem éreztem, emberek. Semmi ilyent nem hallottam az ő hangján. Aki nem hiszi, hallgassa meg, ír be azon a csatornán az, hogy Ashley, és hallgass meg az ő interjúját. Nagyon kemény. És így lelki szemekkel néztem, és azt láttam, hogy ő egy gyermek. Istennek a gyermeke. Az a gyermek feltetőleg hamarosan haza fog menni, az örök hazába. Mert ő a szenvedés által, a kemény utca törvények által olyan állapotba került, hogy teljesen megtöltetett. Ő már nem ragaszkodik ez az élethez. Ő már nem akar meggazdagodni. Ő nem akar egy új, tökéletes házasságot. Nem akar egy újabb amerikai illúziót. Nem akar semmit. De már neheztelés sincsen benne, emberek. És eszembe jutott szegény Lázának a története. Amúgy a Bibliában sok ilyen történet van. Több ilyen történet van. És több ilyen tanítás van. Ami arról szól, hogy boldogok a szegények. És egy alkalommal beszélgettünk, kedves barátommal, hogy boldogok a betegek. Akik szenvedhetnek. Mert a szenvedés közben esélyt kapnak arra, hogy meglássák Istent. Persze Isten nem így akarta, de hogyha a szenvedés segít az embernek, úgy is megéri. Sőt, Jézus azt mondja, hogyha a te szemed bűnre visz téged, vájd ki és dobd el magadtól. Mert jobb neked, hogy fél szemmel menjél be az életre, mint épp testtel a gyána tűzére vettetned. Jobb neked fél karral vagy fél lábbal bemenni az életre, mint épp testtel a gyána tűzére vettetni. És ez a nő az egyik szemét elvesztette. De azt láttam, hogy ő egy gyermek. A másik szemével pedig nem lát. Kontaktlencsét használt valamikor régen, azt elvesztette. És a másik szemével lát egy körülbelül olyan fél métert. Utána már homályosan lát mindent. Csetlik, botlik, elesik. De mégis úgy tudott mosolyogni. Ahogy kérdezte őt az a riporter, az a fotós, tudott ő őszintén mosolyogni. Kedvesen, han szegyen mosolyogni. Lehet, hogy be volt állva egy picit a drogtól is. Teljesen mindegy. Az Úristen ismeri az ő szívét. De kell van egy olyan gyanúm, hogy sok olyan nyomorult, mint az Ashley, fogja meglátni a mennyek országát. És kevés olyan ember, aki azt gondolja, hogy ő jó úton van, és mindent jól csinál. Vagyis sok olyan ember, aki úgy gondolja, hogy jó úton van, és mindent jól csinál, csalódni fog az utolsó órában. Mert a szívében a változás nem történt meg. Az átalakulás az ő szívében nem történt meg. Ennek a szerencsétlennek az átalakulás a szívében talán megtörtént. A szenvedés hatására, az elhagyatottság hatására, a nyomorúság hatására. Azt érzékeltem a hangján, a lelki szemeimmel, mondjam azt, azt láttam, hogy ő egy gyermek. Ő Istennek a gyermeke. Ő olyan, mint a koldus Lázár, a hajléktalan, aki ott ült a kapuban, a gazdag embernek a kapujában, és nem kapott semmit. Nem volt neki más igaza, mint az, hogy a kutyák nyalták az ő sebeit. És azt mondta Jézus, hogy ő meglátta, hogy Ábrahám kebelére került, a gazdag ember pedig a pokolba. Mert a gazdag ember a földi gazdagságban hitt, a földi mennyországban, a földi mennyországért élt. A hajléktalantól pedig minden elvitetett, minden hazugság, amit itt a földön megkaphatunk és amit felhalmozhatunk az életünkben, tőle minden elvitetett. Boldogok a szegények, boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Ezt mondja az Úr Jézus. És boldogok, akik szenvednek, és akik szenvedhetnek, akiknek van lehetőség szenvedni. Nyugat-Európában már nem igazán van lehetőség szenvedni. Ha netán börtönbe is kerülnél, full luxus van ott is. Ott is jogaid vannak. Mindenre van jogod. Van jogod a színes televízióra, internetre, mindenre. Azt csinálsz, amit akarsz. Tehát minden esélyed megvan arra, hogy eltereld a figyelmet a lelkiekről. Nyugat-Európában nincs esély szenvedni, emberek. Itt nálunk még van esély azért. És hogyha Isten kegyelmes, akkor talán lesz esély Magyarországon is, az egész világon. Főképp, hogyha megtörténik az, amit láthattunk álomban, amit nekünk Isten megmutatott már többször is. Amerika égni fog. Éppen most hallottam, hogy Los Angeles ég, brutális tüzek vannak. Úgy, ahogy tudom, már megjövendőlte. Ez már történik. És még ez is óriási kegyelem. Hát abban a hatalmas Los Angeles-i gazdagságból nem sokan menekülnek meg. De a hajléktalan életmódból, a szegénységből sok lélek megmenekülhet. Mert a szegénység által, a nyomorúság által, a szenvedés által sok ego, sok test megtörettetik, és a szenvedés által a lélek látni fog. És megszűnik a bűntől, elszakad a bűntől. Hangsúlyozom, hogy nem Istennek volt az akarata, hogy szenvedjünk, de ő azt mondja a prófita által, általam is, az ő gyermekei által, hogy jobb szenvedni, mint elkárhozni. Mert az elkárhozás, a kárhozatnak a lehetősége, az épp olyan valós, mint a szenvedés, amit látunk a világban. Csak arról, hogy nem tudunk, azt még nem láttuk személyesen. De sajnos nem kizárt, hogy egy napon meglátjuk. Főképp, hogyha Istennek a hívószavát halljuk, különböző forrásból megszólít minket, akár álmokkal, akár embereken keresztül, akár a Biblia szavaival, de mi figyelmen kívül hagyjuk, mert mi gazdagok vagyunk. Nekünk sokkal fontosabb a földi gazdagság. Mert Isten noha megbocsát minden megtérő bűnösnek, még a gyilkosnak is megbocsát Isten. És hosszan tűrő, ahogy mondja a Biblia, de tudjuk azt, hogy a kegyelem az véges, a kegyelem elfogy. Egy napon a kegyelem tőlem is el fog vitatni, és tőled is. És azon a napon szemtől szembe leszünk a teremtőnkkel, aki megkérdezi tőlünk, hogy mit kezdtünk a kegyelemmel, az idővel, amit kaptunk, a térrel és az idővel, ami a rendelkezésünkre állt, mit kezdtünk. A szenvedést mire használtuk? Arra, hogy minél hamarabb a testünket meggyógyítsuk, visszameneküljünk a hazugságba, Szodomába és Gomorába, vagy pedig arra, hogy a lelkünk lásson a szenvedés által, és hogy megláthassuk, meghallhassuk teremtőnk szavát, és azáltal megtisztuljunk, megkapjuk a bűneink bocsánatát, és szabad lelkekké váljunk. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!